Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ez a hét az uniós csúcs jegyében telik, a tét egyszerű, háború vagy béke, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert az orosz-ukrán háborút, amit mi európaiak nem tudtunk lezárni 4 év alatt, az amerikaiak hamarosan lezárhatják, írta a miniszterelnök, hozzátéve nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek, fogalmazott a kormányfő. Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja, tette hozzá. Brüsszel a saját szabályait is nevetségesé téve további 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben, hozzátéve, hogy ez elfogadhatatlan eszkalációs kockázatot jelent, és eképpen teljesen ellentétes a magyar emberek érdekeivel. Kifejtette, a pénzből 46 ezer milliárd forint Ukrajna felfegyverzésére menne, ez a háború meghosszabbításához vezetne. Jelezte ő is, az orosz vagyon befagyasztása, illetve felhasználása egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú még az elmúlt 2-3 évben nem volt. A lengyel kollégájával fennálló feszültséggel kapcsolatos újságírói kérdése válaszolva pedig Szijjártó Péter hangsúlyozta, Radoszlav Sikorszky háborúpárti, ő pedig békepárti. Az Egyesült Államok 28 pontos béketervéről egyeztetett Berlinben az ukrán és az amerikai delegáció. A tárgyalás nagyjából 2 órán át tartott. A francia AFP hírügynökség korábban úgy értesült, a második kör sem zárult áttöréssel. Az amerikai fél továbbra is azt szeretné, hogy Ukrajna feladja a Donbász feletti ellenőrzést, de ebbe ők továbbra sem hajlandóak beleegyezni. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök korábban már nyilatkozott arról, hogy Ukrajna hajlandó lemondani a NATO csatlakozás lehetőségéről, ha biztonsági garanciákat kap az Egyesült Államoktól. Az uniós tagállamok külügyminiszterei újabb szankciókat fogadtak el Oroszországgal szemben. Egyrészt 9 az orosz árnyékflottát támogató személyt és szervezetet vettek fel a szankciós listára, másrészt 12 magánszemélyt és 2 szervezetet sújtottak korlátozó intézkedésekkel az EU és partnerei ellen irányuló dezinformációs és kibertámadások miatt. Az unió kiterjesztette a Belaruszra vonatkozó szankciók hatályát is. Több mint 100 részvevő indul a héten Magyarországról Brüsszelbe a csütörtöki összeurópai gazdatüntetése, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A szervezők várakozása szerint az eseményre minden uniós tagállamból érkeznek résztvevők, összesen csak nem 10 000. A júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján a 2028 és 34 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20%-kal csökkennének az agrártámogatások, és megszűnne a közös agrárpolitika, ezért szervezték meg a tüntetést. Magyarország beperli az Európai Bíróságot, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence felidézte, 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és ott kellett várakozni a beérkező migránsoknak. A per végén olyan mértékű bírságot kapott Magyarország, amely példátlan az EU történetében, 1 millió euró napi bírságot és 200 millió euró általányösszeget. Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, hazánk nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít. Az unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni. A politikus hangsúlyozta, valójában nem is jogi ügyről van szó, a döntésnek ideológiai és politikai okai voltak. Orbán Viktor hivatalában fogadta Thomas Bachot, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A megbeszélésen részt vett Fűries Balázs, a NOB tagja, valamint Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is. Megalakult a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács. A testület egyebek mellett figyelemmel kíséri majd a területet érintő technológiai fejlődést és hatósági gyakorlatot, valamint ajánlásokat és szakpolitikai javaslatokat tesz, mondta el Palkovics László, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, a tanács elnöke az alakuló ülés után. Szerdán két rendkívüli ülést is tart az országgyűlés. Az első, a fideszesek által kezdeményezett ülésen napirendre kerül a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvényjavaslat, amiről szavazni is fognak a politikusok. Ezt azután nyújtotta be a kormány, hogy Budapest fizetési kötelezettségei után ősztől kezdődően egyre biztosabbá vált, hogy a főváros hamarosan fizetésképtelenné válik. A másik ülés egy ellenzéki képviselők által kezdeményezett, a Szőlő utca ügyről lesz szó. Végül az időjárásról. Nagyobb területen maradhat borult párás az idő a folytatásban is, azonban keleten, délkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet, szitálás helyenként előfordulhat, a szél nem élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 1-2, napközben 4-5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu. Megjelent az új ember december 14-i száma, a tartalomból. Derűvel, bizalommal, Isten közelében. A Pannonhalmi Bencés szerzetesi közösség tagja Rajta Emánuel útja a szerzetes papi hivatásig. Jónak maradni a gyűlölködők között. Ervin Gábor vértanúpapra emlékeztek halála évfordulóján. Az egyházat mindig egynek látom, Isten népének. Németh László bíboros belgrádi érsek volt a Café Francesco vendége. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Dr. Tonka Ferenc, Istenkeresés a magyar irodalomban. Második Rákóczi Ferenc. Ő 1676-tól 1735-ig élt. Az utóbbi évtizedekben vált lehetővé, hogy az olvasó közönség magyar fordításban megismerkedjék Második Rákóczi Ferenc fejedelem irodalmi tevékenységével. Hiszen a fejedelem számüzetésében franciául és latinul írt. Rákóczi gyermekkorában imádságos, bibliás légkörben nőtt fel. Vallásos életének volt azonban néhány erős kitérője, különösen franciaországi számüzetésben töltött éveinek egyes szakaszai, amikor nem maradt hű élete többi szakaszában vallott erkölcsi elveihez. Későbbi életében, írásaiban ismételten megjelenik emiatt a bűnbánat élménye. Ifjú éveitől bujdosása idejéig számos alkalommal szenvedett méltánytalanságot magyarsága miatt egyházi emberek részéről, Kolonics Lipót bíborostól kezdve másokig. De soha nem azonosította az egyházat annak egyes képviselőivel. Számos katolikus pappal, főpappal volt meleg barátságban. Törökországi számüzetésében minden napját szent misével, szent áldozással kezdte, s rendszeresen elmélkedett. Igaz, a Szent Mise már a táborozások idején is életének legfontosabb táplálója volt. Írásait mély vallásosság, hithű katolicizmus hatja át. Legjelentősebb vallásos művei a vallomások, a fohászok és a meditációk. Zrínyi eposza mellett a másik magyar alkotás, amely szellemtörténetileg a barokk, vagy inkább a klasszicizmus legmagasabb szintjén áll, írja a vallomásokról Szerbantal. A vallomások főszereplője maga az isteni jóság, aki végtelen kegyelmében mindent az emberi lélek javára rendez el. Nem a világ fiainak és az érdekesség hajhászóinak írok, hanem a te gondviselésed imádóinak, hogy lássák és csodálják annak nagyszerűségét, és megtanulják a benned való megnyugvást, írja Rákóczi. A vallomásokban életének minden eseményét Istenre vonatkoztatja. Minden elbeszélő mondatot két-három meditatív Istenre vonatkozó mondat követ. Idézet a műből. Zavar fog el, uram, és elpirulok, midőn születésedet és annak körülményeit megfontolom, és a magaméra gondolok. Te Isten, teremtőm nekem, és a mindenségnek. Istállóban születtél, én meg palotában. Te ökör és szamárköt szegény pásztorok körében, én a por és a féreg, a te színed előtt, udvarjárok, nagy csődületében. Fiainak írt végrendelete is összefoglalja hitvallását. Arra kéri fiait, hogy a mi atyánk szellemében éljenek. Ragaszkodjanak Istenhez. A lelki embernek rendíthetetlen ragaszkodással kell kapcsolódnia Istenhez, aki nélkül nem tudná sem felismerni, sem végrehajtani kötelességét. Írja. Márpedig életünk igazi célja éppen az, hogy véghez vigyük annak műveit, aki erre a világra küldött, és abba az állapotba helyezett minket, amelyben vagyunk. Folytatódik az idézet. Végső hitvallásaként ugyanitt így ír. Idézet. Neked ajánlom lelkemet, én Istenem és Teremtőm. Vedd vissza tőlem, amikor neked tetszik, és fogadd be örök hajlékodba. Az apostoli és római katolikus anyaszentegyház szent hitében akarok meghalni, amelyben születtem a te végtelen irgalmadból. Hiszem mindazt, amit az egyház tanít, és gyűlölöm, amit kárhoztat. Könyörgök, légy hozzám kegyes. Buzgó ének, részlet, írta második Rákóczi Ferenc. Végezd el, ó Uram, akaratod bennem, fényes angyalodat bocsássad előttem, szűzanyát pedig le légyen én mellettem, szép sugár hajával lepessze nemzetem. Kardon felkötöttem, Uram, szent nevedben, népemet vezettem szép rendelt seregben, indulásom vagyon te dicsőségedben. Segélj, Jézus, segélj, szép szűzzel mentemben. Ó, te angyalotnak ragyogó csillaga, édes Jézusomnak szerelmetes anyja, édes nemzetemnek ki vagy patrónája, hívlak segítségül népem oltalmára. Minden bizonnyal a kuruc vallásos költészet szép példája a Rákóczi könyörgése című vers, mely mind a katolikus, mind a protestáns énekes könyvekben szerepel. Győzhetetlen és kőszálom, védelmezőm és kővárom, a keresztfán drága áron oltalmamat tőled várom. Sebeidnek nagy voltáért, engedj kedves áldozatért, drága szép piros véredért, kit kijöntél, ez világért. Életemet ostromolják, feszítsd, feszítsd, azt kiáltják, mint gyilkosok azt kívánják, és véremet szomjúhozzák. Reád bízom ez ügyemet, én Jézusom én lelkemet, megepedett bús szívemet, és szegény árva fejemet. Ím elmégyek országomból, drága kedves jó hazámból, eddig való hajlékomból, költöznöm kell jószágomból. Mutass Jézus kies földet, lakásomra adj jó helyet, ez életben csendességet, jövendőben idvességet.
Thank you.
A mű, amelyet ismertetek, dr. Tomka Ferenc, Istenkeresés a magyar irodalomban. Mikes Kelemen. 1690-től 1761-ig élt. Mikes Kelemen református vallásúnak született, gyermekkorában katolizált. A kolozsvári jezsuiták nevelték. Rodostóban a számüzetésben született életművének jelentős része francia lelkiségi művek fordítása. Amikor Mikes élete végén lehetőséget kapott, hogy erdélyi rokonaival levelezhessen, az egyetlen kézirat, amelyet hazaküldött nekik, amit legfontosabbnak gondolt, a Keresztnek királyi útja című mű fordítása volt. Mikes legismertebb írása a törökországi levelek, amelyben Rákóczi Ferencnek bujdosásban töltött éveiről számol be a mély vallásosság hangján. Szerb Antal így ír Mikesről. Benne teljesedik ki az erdélyi szellem önmaga felé forduló, magát tanulmányozó iránya, az individualista Erdély legfőbb irodalmi mondani valója, és a mély vallásosságnak, meg széles humánumnak az a szintézise, ami szintén erdélyi hagyomány Dávid Ferenc óta. Az Isten akaratában való megnyugvás, ez marad mindvégig Mikes eszmei mondani valója. Ezerszer variálja levelei folyamán. Az első levelemet, amidőn nénémnek írtam, 27 esztendős voltam. Ebből kiveszek 17 esztendőt, a többit haszontalan bujdosásban töltöttem. A haszontalant nem kellett volna mondanom, mert Isten rendeléseiben nincsen haszontalanság, mert ő mindent a maga dicsőségére rendel. Arra kell tehát vigyáznunk, hogy mi is arra fordítsuk, és hogy minden irántunk való rendelése üdvösségünkre válik. Ne kívánjunk tehát egyebet Isten akaratjánál. Kérjük az üdvösséges életet, a jó halált és az üdvösséget. És aztán megszűnünk a kéréstől, mind a bűntől, mind a bujdosástól, mind a tehetetlen kívánságtól. Ámen. Mikes leveleinek értékét, szépségét az adja meg, hogy az ember, aki a sorok mögül ránk néz, egyike a legvonzóbb, legszeretetre méltóbb magyar embereknek, írja Szerb Antal. Csokonai Vitéz Mihály 1773-tól 1805-ig élt. Csokonai a debreceni református kollégiumban tanult, nagyapja református lelkész volt. Költészete a szabadság, a felvilágosultság korabeli eszméjét tükrözik. Egyesek vallás ellenességének vagy katolikus ellenességének igazolására Konstantinápoly című versét szokták idézni, melyben a szentség színével bémázolt babona ellen tiltakozik. E vers azonban inkább egy református ember egyház kritikáját és bizonyos korabeli torzulások kritikáját fogalmazza meg. Befejező sorai viszont szinte a mai ökumenikus szemléletet tükrözik. A boldog korról ír, amelyben a szeretet lelke a földet bételi, s az ember az embert ismét megöleli. Csokonai sok katolikus pappal, neves személyiséggel volt baráti kapcsolatban. Meglátogatta az ismert piarista szerzetes papírót, Dugonics Andrást, s versben magasztalta őt. A magyarok kegyes istenét imádtam, hogy így magyar szívű polgártársam láttam. Írt verseket Virág Benedek katolikus pap költőnek, vagy Batthyány József bíboros hercegprímásnak is. Örök életbe vetett hitét és egész világnézetét összefoglalja a Halotti versek című 7 részből álló poémája, amelyet néhány hónappal saját halála előtt írt. Temetési búcsúztatóként olvasta fel, de filozófiai végrendeletének tekinthetjük. Elmélyülten bizonyítja, hogy a lélek nem semmisülhet meg, hogy van örök élet, hogy Isten igazságos. Ezt a művét felolvasta a nagyváradi református templomban gróf Rédei Lajos néh temetésén. Idézet a műből. Lenni vagy nem lenni? Kérdések kérdése. Melynek nehéz kétes, szép a megfejtése. Nagy kérdés, amelyet ha mélyen vizsgálok, még több mélységeknek mélyére találok. S mikor a mozgósárt az égig emelem, az isteni lángot egy porba nem lelem. Csillagok közt hordnak éteri szárnyaim, de a sír partjára húznak ónlábaim. Az ég és a föld között függök utoljára, én angyal meg állat, vagy csak por meg pára. Ha most vagyok, látom, mindig is kell lennem, s ha nem lészek, csapás volt az élet bennem. És ha el kell múlnom, mi szükség volt élni? Egy elveszendőnek miért kell remélni? Azért, hogy ezer baj, bú, betegség között, mint egy szám kivetett és mint egy üldözött vágyakozzam dicsőbb rendelésem felé, egy méltóbb országba, s mégsem mennék belé. Nem hallhatsz hát te meg, ó nemes valóság, ha csak maga egykor, a mindenhatóság, ki akart és vélet közlötte lételét, lángodra nem fújná a semmiség szelét. De egy bölcs Istentől azt állítani vétek, sőt, hogy említem is, tán azzal is vétek, hogy ő egy a maga képére teremtett nemes valóságot csak azért teremtett, hogy a bú, baj közül semmiségre híja, s önnöd leheletét, mint egy visszahíja. Emberek jó atya, tudjuk valójába, hogy egész mi voltunk por, s árnyék magába. És amit adtál is, azt sem érdemeljük. Úgy van. Hatalmadat rettegve tiszteljük.
Thank you.
Berzsenyi Dániel. A költő 1776-tól 1836-ig élt. Berzsenyi evangélikus vallású. A Soproni Evangélikus Líceumban tanult legjobb barátja Kis János költő, a későbbi evangélikus püspök. Költészetének központi témái a hazafiság, az erkölcs és a vallás. Világnézetében és vallásosságában is a felvilágosodás szellemisége tükröződik, a merev formák és a vallási kizárólagosságok elutasítása, és az értelemnek, az emberi testvériségnek, valamint a mindenkit teremtő és átölelő Istennek magasztalása. Prózai írásai részletesen megfogalmazzák vallási nézeteit. Utolsó nagy prózai alkotásában, a poétai harmonisztikában kifejti, hogy a legfőbb ideál az erénynek és a religiónak, az embernek és az Istennek harmóniás összefolyása. Itt olvashatjuk e hitvallásszerű sorait is. A legfőbb szép, a szerelem és a bátorság áldozatait is szépnek érezzük ugyan, de mégis sokkal föntebb szépet érzünk a nép és a hon szeretet áldozataiban, legfőbbet pedig az emberi nemzetért áldozó szeretetben. Ilyen áldozat és szeretet Krisztus. Verseinek első kiadására a pesti katolikus növendékpapok adtak össze pénzt. Hozzájuk írta a Pesti Magyar Társasághoz című versét. Berzsenyi istenhitét fogalmazza meg Fohászkodás című ódája. Sokan mondták versbe Isten mindenhatóságát előtte is, de senki sem tudta ilyen mindenhatóan mondani. A vers nem csak Isten nagyságát magasztalja, hanem kifejezi a bizonyosságot is, hogy benne az ember megtalálja azt, ami után eped, amit egész életében keres. Berzsenyi Dániel fohászkodás. Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. A legmagasabb menny s éter urányai, melyek körülted rendre keringenek, a láthatatlan férgek, a te bölcs kezeid remekelt csodái. Te hoztad e nagy minden ezer nemét a semmiségből, a te szemöldöked ronthat s teremthet száz világot, s a nagy idők folyamit kiméri. Téged dicsőít a zenit, és nadír, a szélvészek búsharca, az égi láng villáma, harmadcsepp virágszál, hirdeti nagy kezed alkotásait. Buzgón leomlom színed előtt dicső, majdan, ha lelkem záraiból kikél, s hozzád közelbb járulhat, akkor, ami után eped, ott eléri. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek rendeltetésem pályafutásain, a jobb s nemes lelkeknek útján, merre erőm s inaim vihetnek. Viszont tekintem mély sírom éjjelét, zordon, de ó, nem, nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszór csontjaimat, kezeit takarják.
Thank you. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 26. részét halljátok, melyet Kutvölgyi Erzsébet olvas fel nektek.
Hazafelé már korán sem sietett úgy, mint idejövet. Lassan bandukolt, és apránként kezdtek eszébe jutni olyan kis bölcsességek, amiket a rókának oda mondogathatott volna. Hogy például a mosógép most ugyan fölösleges, de ha cica-mica dolgozna, és újra tudna villanyszámlát fizetni a keresetéből, akkor megint használhatná a mosógépet. A kígyó közsarkán morzsába ütközött.
Miért búsulsz, Böbike? Kezdte morzsa ezen a szép napon, amikor Kakas Kázmér bereket, és nem kukorékolja végig az egész Futrinka utcát.
A rókára vagyok dühös, közölte Böbe. Mindig tud olyat mondani, amire nem jut eszembe semmi.
Morzsa ebből nem sokat értett. Leült hát vakarózni egy kicsit, hogy Böbe nyugodtan töviről hegyire elmesélhesse a dolgot.
Még egy ilyen buta macskát, képett el Morzsa, amikor Böbe már a mosógépről is tájékoztatta.
Lustaságában inkább elkútja vetyéli a sok szép holmiát. Mindig mondtam, hogy a macskák lustasága felmérhetetlen, határtalan, végtelen, korlátlan, feneketlen.
Harapd meg a rókát, kérlelte Böbe.
Morzsa megsértődött. Hogy gondolod? Soha nem haraptam még meg senkit.
Hát akkor legalább ugasd meg jól. Ha látod, mindig ugasd meg. Mindig.
Morzsa ezt örömmel ígérte meg. Utána fogócskáztak egy kicsit a hirdető oszlop körül. A játék, a szaladgálás elfeledtette Böbével az egész cica-mica ügyet. Felvillanyozva ment haza. Nos? Szegezte neki Sűn Sámuel a kérdést, amint belépett. Böbének torkán akadt a szó.
Most jutott csak eszébe, hogy mit ígért nem is olyan régen ugyanezen a küszöbön, hogyha cica-mica nem vállalja a munkát, soha többé nem megy hozzájátszani.
Jaj, milyen buta is voltam, jutott eszébe hirtelen. Legalább játszottam volna utoljára a pólyás cicával.
Nos? Kérdezte Sűn Sámuel egyre türelmetlenebbül. Böbe nem válaszolt. Bevonult az íróasztal alá, és szótlanul enni kezdett egy tányér mézes csókot, ami távol létében került oda, talán kuvik kelemen jó voltából. Ezután már senki nem kérdezett tőle semmit. Sűn Sámuel behívta odújába a munkatársakat, és halkan figyelmeztette őket, hogy vigyázzanak Böbére.
Nehogy mégis eljárjon ahhoz a lusta macskához, ahhoz az utca szégyenéhez.
Hiszen megígérte, hogy nem megy hozzá többé, mondta Kuvik Kelemen.
Igen, de hát ha nem tartja be. Micsoda, horkant fel az öreg füles bagoly, amit Böbe baba megígér, az be is tartja. Ezt már tudhatnátok róla.
Mérgében kiment, és bevágta maga mögött az ajtót. Rögtön utána újból kinyitotta azonban, és csöndesen beszólt.
Persze csak, ha nem felejti el, amit ígért.
Korai tavasz köszöntött a Futrinka utcára. Február végén már vígan csöpögött az eresz, az úttest szélén terjedelmes tócsák csillogtak, és Liba Leontin legnagyobb bosszúságára Kacsa Karola is megkezdte utcai fürdőzéseit. Lesül a bőr a csőrömről, panaszolta Sűn Sámuelnek. Mindenki tudja Karoláról, hogy a sógornőm, és ki sem mondhatom, milyen kellemetlen nekem, amikor az utcán sétálgatva harsány hápogást hallok.
Leontin, Leontin, gyere kicsit úszkálni!
Mi van ebben olyan borzasztó? Évődött Sűn Sámuel.
Leontin ráemelte ne felejts kék szemét, és sértődötten mondta. Mintha nem tudná a főszerkesztő úr, hogy egész évben egy olaszországi nyaralásra rakosgatom félre a pénzt. A tengerre készülök, ám aki Karolát hallja, azt hiheti, hogy én is csak útszéli tócsákban szoktam fürdőzni.
Böbe, ha ilyen beszélgetést hallott, azonnal szükségét érezte annak, hogy fölkeresse Kacsa Karolát, és elmesélje neki, mit mondott Liba Leontin. Kacsakarola nem volt sértődékeny természet, így hát kitűnően mulatott sógornője rátartiságán. Mérgelődik, ha megszólítom a tócsából. No figyelj csak meg, Bebike, legközelebb le is fröcskölöm az agyonfehérített tollszoknyáját. Amit mondott, meg is tette. Liba Leontin dúlt, fúlt, pukkadozott mérgében, de a legmérgesebb akkor volt, ha látta, hogy Böbe is ott pancsol az útszélen. Böbe nem ment a vízbe, éppen csak a cipőjét mártogatta bele, hanem papírhajókat fújdogált ide-oda a vízen. Amióta nem járhatott cicamicához, ilyen magányos játékokkal töltötte az idejét, és még ebben sem telt sok öröme, mert nem volt, aki a papírhajókat a tócsa túlsó partjáról visszafújja. Kacsakarola mindig sietett munkahelyére, a csodafazék étterembe vagy barátnőihez, a vadkacsa nővérekhez, akik lent a gátnál laktak, egy csinos, nádfedeles nyaralóban. A csirkék délelőtt iskolában, délután napközi otthonban voltak, Morzsa meg többnyire aludt ebéd után, mert fáradt volt az éjszakai őrködéstől. Kuvikkele ment, aki pedig gyakran játszott Böbével bújócskát, a szerkesztőség egy fél évre Egyiptomba küldte. Onnan írogatta színes riportjait, beszámolóit a csőr olvasóinak nagy gyönyörűségére. Böbének azonban nagyon hiányzott a játékos természetű munkatárs. Még azoknak a különleges egyiptomi bélyegeknek sem tudott örülni, amelyeket Kuvikkelemen küldözgetett neki. Még szerencse, hogy a parkban ott volt a futrinkás kisfiú, azzal lehetett beszélgetni. A szobrot télire ponyvával burkolták be a fagy ellen, és Böbe örömére úgy festett, mint egy nagy-nagy rongybaba. Most rajtad is meglátszik minden folt, mondta neki Böbe. Most te is olyan vagy, mint én, játszhatsz velem. A márvány fiú nem tiltakozott. Mosolyogva tűrte, hogy Böbe hólében tisztára mosott kavicsokat hozzon neki, sorba rakja a talapzat lépcsőjén, és boltost játszék vele. Az ellen sem volt kifogása, hogy Böbe feldobálja hozzá a labdáját. Veled olyan jól lehet labdázni, állapította meg Böbe. Nagyszerűen visszapattan rólad a labda. A márvány fiú helyett az öreg nyugdíjas hintaló háborodott fel, midőn napi sétája során a szoborhoz jutva annak talapzatán kavicsokat, üvegcserepeket, dugókat, két csontgombot és majdnem egészen új cipősarkat pillantott meg. Mi ez a sok szemét? Ripakodott rá Böbére. Hogy mered összepiszkolni a talapzatot?
Ez nem szemét, ellenkezett Böbe. Ezek áruk.
A nyugdíjas hintaló azonban addig dobogott és nyerített, amíg Böbe össze nem szedte kincseit és el nem kotródott a szobor közeléből. Nem csoda, ha ilyen körülmények között Böbe annak örült, ha minél több kézbesíteni valója akadt, ha minél tovább kellett postán várni, ha minél több apró megbízást adtak neki, mert így jobban telt az idő. Még az is nagy mulatság számba ment, hogy ebédelni járt Sün Sámuelékkel a csodafazékba. Sün Sámuel szerint az étterem onnan nyerte nevét, hogy csodának számított helyet kapni valamelyik asztalnál. Mindig zsúfolt volt, az idős papagáj nem győzte a kiszolgálást, és legtöbbször olyan sokáig kellett az ebédre várni, hogy az öreg füles bagoly elszúnyókált ültében.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 26. részével búcsúzunk tőletek, melyet Kutvölgyi Erzsébet olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Királynak három fia, szélpajpás jégdalia, űz sarjait addig űzik, míg a fényük el nem tűnik, fölöttük sötét fellegek, alattuk nagy hóförgetek, elül a szél álomcsendben, mintha járnál tündérket. Nagy bíbor alma, ragyog a tél, téli napja, aztán lehull kékes árnya, borul rá a néma tájra, siklik a szán, szól a csengő. csendes, álló hétig ünnepelnek. Minden házban gazdag asztal, vendégeket ott marasztal. Húj, 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 épp virradatra, pesgőt míves poharakba. Másnapra új szelek jönnek, kikeletig el sem ment.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus egyházközség plébánosa most az Úrban való örömről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek. Ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ezekkel a szavakkal buzdít és bátorít bennünket Szent Pál apostol, hogy örüljünk az Úrban. És nem csak időnként, hanem szüntelenül. És az Úrban örüljünk. Ha az örömeket nézzük, akkor vannak az úgynevezett tiszta örömek. Például egy szeretett kapcsolat, egy baráti kapcsolat, egy jól elvégzett munkának az öröme. De lehet egy finom ebéd, egy pohár bor, valaki megnéz egy filmet, együtt van a szeretteivel. Nagyon sokféle öröm van. Ezek mind az Istennek az ajándékai. Kaptuk azért, hogy öröm legyen bennünk, és így adjunk hálát az Istennek. Azonban vannak nem tiszta örömök, amik bűnből fakadnak. Legtöbbször akkor követünk el ilyen bűnöket, amikor szomorúak vagyunk, amikor úgymond rosszul megy a sorunk. Például, amikor valaki szorong, szomorú, akkor az alkoholhoz nyúl. Persze valamennyit lehet inni, és még egészséges is lehet, azonban amikor valaki túlzásba viszi, a szomorúságát ezzel akar elnyomni, és szeretne magának valamilyen örömet. De minden ilyen öröm lehet, amikor a szexualitásban valaki megéli a tiltott örömet. Nem a maga rendes útján éli meg, nem a házastársával, hanem más módon. Ezek is bűnök. Itt az ember nem rossz akar lenni, hanem örülni akar, de titkos úton teszi ezt, ami az Isten számára nem tetsző, és mindenképpen károkat okoz nekünk is, meg az Istennel való kapcsolatunkban is. Lehet sok ilyen nem tiszta, bűnös öröm. Ezeket persze fel kell számolni, és abba kell hagyni. Azonban az evangéliumban egy külön örömfajta, az Úrban való öröm, amit nevezünk evangéliumi örömnek is. Az örömünknek a legfőbb oka maga az Úr Jézus Krisztus, maga az Istennel való kapcsolat. Nehemiás próféta ezt írja, az Úrban való öröm a ti erősségtek. Vagy a Zsoltár, örömölet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyait. Maga az evangélium szó is örömet jelent, és minden az örömre hív meg bennünket. És vannak természetes örömök, hangsúlyozom, az Istennek az ajándékai, de a legfőbb öröm az az Istennel való kapcsolat. De ha emberi szinten megnézzük, mi okoz nekünk a legtöbb örömet? Mi az, aminek a legjobban tudunk örülni? Mindenképpen, ha a családban valami jó történik, amikor valakit nagyon szeretünk, akit már rég láttunk, újra találkozunk, amikor valaki büszke a gyermekére egy sportversenyen, akár egy versmondásban, vagy bármit is tesz. A találkozások a legnagyobb örömek. Azok tesznek bennünket a legboldogabbá, amikor valami jó történik a kapcsolatainkban. Vagyis a legnagyobb boldogság és öröm mindig a kapcsolatokhoz fűződik. Persze tudunk örülni mi tárgyaknak is, meg sok mindennek, de azért az már egy illékonyabb, nem tudunk olyan milyen is olyan sokáig örülni. Az emberi kapcsolatok adják meg az igazi örömet. És ebből indulunk ki, hogy az Istennel való kapcsolat az is egy mély szeretet kapcsolat. Ezért az Úrnak a közelsége, a benne való élet a legmélyebb és legtartósabb örömforrása. Azért is, mert a világon sok minden változhat. Emberek jönnek, mennek, csalódunk bennük, helyzetek változnak, valaki beteg lesz, sajnos időnként meg is halnak a szeretteink közül, ezek változnak. A világ helyzete és gazdasági sok minden változik, nem tőlünk függ, nem rajtunk múlik. Ezért ezek az örömök mindig veszélynek vannak kitéve. Persze jönnek újabb örömök, de az igazi és legmélyebb öröm, ami nem a világból jön, ezért a világ el sem tudja venni, ez az Úrban való öröm. Szent János evangéliumának a 15. fejezetében az evangelista leírja, hogy mi az örömnek az útja. Jézus tanít bennünket, hogy hogyan lehet eljutni a krisztusi örömre. Nem csak egyszerűen jobban örülni, hanem úgy örülni, mint Krisztus, hogy az ő öröme legyen mi bennünk. Ha elolvassuk az első 11. verset, ebben minden benne van az örömről, ami fontos. Jézus egy képpel kezdi, én vagyok az igazi szőlőtő, atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Miként a szőlővesző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ez az első 5 vers, ez az Isten akaratának való engedelmességet, a vele való egyesülést, ezt hívjuk misztikának, fejezi ki. Vagyis az Istenből fakad minden. És azt is megmondja Jézus, hogy nála nélkül semmit nem tehetünk. És mi feleslegesen mennyit aggodalmaskodunk olyan helyzetekben, amikor valóban nem tudunk tenni semmit, próbálunk mi legfeljebb imádkozni, de nem rajtunk múlik. Nem nekünk kell ott lépni, mi tudunk a másik emberét aggodalmaskodni, de igazából nem lesz ennek semmi gyümölcse, csak mi fáradunk bele. És az első, az alapvető kép az Istenben való élet. Utána Jézus arról beszél, hogy kérjetek és megkapjátok. Kérjetek, amit csak akartok. Ez már a szeretetek a megtapasztalása, hogy Jézusban élek, utána Jézustól kérek és megtapasztalom azt, amit ő ad nekem. Azáltal dicsül meg atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és a tanítványaim lesztek. Tanítványnak lenni pedig azt jelenti, hogy amit Jézus mond, azt megtesszük, mert bízunk benne, és tudjuk azt, hogy minden szeretetből ad nekünk. És amikor megtesszük, amit mond, az életünk gyümölcsöt hoz. És ezért mondja Jézus, azáltal dicsül meg atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ahogy engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ez a szeretetnek a csúcsa, befogadni Jézus szeretetét. Ez lesz a mennyország. Jézust szélről szélre látni, az Urat szélről szélre látni, és befogadni az ő végtelen szeretetét. Ez a mennyország, ez minden boldogságnak a csúcsa. Már a földön valamennyit ebből be tudunk fogadni. És ahogy az atya szereti a fiút, a fiú is úgy szeret bennünket. Mi el sem tudjuk ezt képzelni. Ezért mondja Szent Pál, ismerjétek meg Krisztusnak a minden emberi értelmet fölülmúló szeretetét. Ez az Istennek a szeretete. Ez adja meg a legmélyebb boldogságot és örömet, ez erősíti bennünk a bizalmat, mindennek ez az alapja. Amikor például egy lelki gyakorlatot vezetek is, egy személyesen irányítottat, az első imád csak mindig erről szólnak. Megfelelő szentírási helyeket hívunk segítségül, és a kegyelem, amit kér a lelki gyakorlatozó, hogy megtapasztaljam az Isten szeretetét. Ez az alapja mindennek, ebből nő ki minden. és ezt úgy is meg tudjuk tapasztalni, ha bízunk Jézusban, megteszünk mindent, amit mond, és ezáltal az Atya megdicsőül, mi megtapasztaljuk az Istennek a szeretetét, és ez tesz bennünket boldoggá. És Jézus pedig azt mondja, azért mondom nektek ezeket, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök teljes legyen. Vagyis amit Jézus ígér, már önmagában egy mély szeretett tapasztalat, amit eddig ígért, meg ha megtesszük az Istennek a parancsait. De azt ígéri, hogy ezeket azért mondja nekünk, ezeket a pontokat, ezt a 11 verset, hogy az ő öröme legyen mi bennünk. Nem csak az, hogy mi örüljünk, hanem hogy ő örül bennünk. A szőlőt és a szőlővessző hasonlatban is mi Jézus életét éljük. Ő él bennünk. Benne élünk, mozgunk és vagyunk, ő pedig bennünk él. Ez az Istennel való egyesült élet. Az ő öröme van mi bennünk. Azért, hogy az örömünk teljes legyen. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek szenvedések, de az örömünk teljes legyen. Krisztus öröme legyen bennünk, ami más, mint a világi öröm. Nem múlik el, és a szenvedések közepette is megmarad, reményt ad, és olyan öröm, amihez minden körülmények között ragaszkodunk. Szent Pál apostol erre hív meg bennünket, erre a mélységre, amikor azt mondja, örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki, az Úr közel van.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa most az Úrban való örömről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!